És nem tudtam, hogy nekem teljesen megváltozik az életem estére, amikor kis busszal megérkeztünk a Penang hídon, a szárazföldről megérkeztünk a Penangra, és én Georgetownban kiszálltam a kis buszból, és akkor éreztem ezt a szívdobbanást, hogy ez az otthonod. És csak néztem, teljesen ismeretlen helyen jártam, ami nagyon ismerős volt, és hogy ez az én otthonom. És azt tudtam, hogy nekem ide vissza kell jönnöm, mert hogy itt kell élnem.
De most a Kalandvágyból külföldre podcastot hallgatod, én Dóra vagyok, szeretettel köszöntelek a csatornámon. Panni teljesen jól érezte magát a bőrében, itthon, hiszen kellemes munkája volt, sok barátja, ám az első görögországi útján valami megváltozott benne, onnantól érezte a hívást, hogy el kell indulnia valamerre, de sokáig azt sem tudta, hogy merre. Elkezdte eladogatni a holmiait, beszerezte a nagy hátizsákot is, amit direkt elől hagyott, hogy minden nap lássa, hogy ezek után hogy jutott el egy nepáli kitérővel Penang szigetére, erről beszélgetünk, meg névváltoztatásról, csend meditációról és természetesen Malajziáról. Tarts velem, az adást a Vodafone Podcast Pioneers program támogatja, ha nem akarsz lemaradni a további részekről, iratkozz fel a csatornámra, és ha tetszett az adás, nyomj egy lájkot.
2016-ban egy belső hívás motivációjára indultam el Ázsiába. Akkor azt gondoltam, hogy egy pár hónapot hátizsákolok, és aztán utána visszatérek Magyarországra, és folytatom a régi életem. Most 2024 márciusa van, és még mindig itt vagyok Ázsiában. Maláziában élek, egy nyugat-maláziai trópusi szigeten, aminek az a neve, hogy Penang.
Azt mondtad, egy belső hívás indított téged útra, hogy ezt megértsük, hogy hogyan jött ez a belső hívás. Egy kicsit mesélj az utazás előtti életedről, hogyan éltél, hol éltél, mit dolgoztál?
Egri vagyok, és én nagyon sokáig Egerben éltem, tehát az életem az nagy részében én Egerben éltem, és mielőtt Ázsiába jöttem, azelőtt egy pár évvel költöztem fel Budapestre. Belső szférámban dolgoztam, személyzeti tanácsadó cégnél, szélszes voltam, a nagy gyártó cégeket látogattam, és kötöttem velük szerződéseket. Mellette volt egy csomó barátom, rengeteg programunk volt, jogáztam, aztán utána jogát oktattam, és tök jó, nagyon jó életem volt, tehát teljesen jól éreztem magam, és most is nekem nagyon jó visszagondolni arra az időszakra az életemben.
Tényleg nagyon kereknek tűnik, de valami mégis hiányzott ezek szerint. Ezt vissza tudtad fejteni, hogy mi volt az, amit kerestél, amikor elindultál, honnan jött ez a belső hang, és mit mondott?
Igazából, annak, igen, a belső hangnak volt egy előzménye, hogy elkezdtem utazni. Ez az utazás, ez úgy nem volt benne így a családi történetben, tehát semmiféle családi indítatás nem volt utazásra. És valahogy így erre voltam kondicionálva, hogy mások utaznak, nem én. Tehát, hogy nem azt jelenti, hogy nem mentem nyaralni, de nem ilyen kalandosabb utakra, meg nem egyedül. És én először egyedül Görögországban, Athénba mentem el. Úgy körülbelül egy évvel azelőtt, hogy én elindultam Ázsiába. És akkor ott történt valami. Tehát, hogy ez az egy hét Athénban elindított bennem valamit. Tehát ott még én Airbnb szállást foglaltam, egy gurulós kis bőröndöt vittem magammal. Elmentem Athénból az egyik szigetre, a görög szigetre, Hidrára. Csak ilyen egynapos útra. Reggel mentem, és este jöttem haza. És emlékszem, hogy ki lehetett menni a hajó fedélzetére, amikor jöttünk vissza, és éppen telihold volt, vörös telihold. Akkor nagyon végtelennek tűnt az égei tenger. Ott voltam az égei tengeren egy hajón, fölöttem a teljesen csillagos ég és a vörös telihold, és éreztem, ahogy hogy a lelkem így kiszáll így a végtelenbe. Tehát, hogy így valahogy így elindult. És aztán utána én már nem tudtam visszagyömösszölni egy icike-picike kis helyre, mondjuk egy országba, egy városba, meg egy munkahelyre.
De akkor ez egy ilyen boldogság pillanat volt, nem? Ahogy ott álltál a hajón?
Egy ilyen szabadság, meg végtelenség. Tehát az volt az érzésem, hogy de egy végtelen lény vagyok. Tehát, hogy így nincsenek határok, meg limitek, és nincsenek korlátok. Egy ilyen végtelen szabadság volt.
Ezt meg tudom érteni. Egyébként több szereplőnk is erről számol be, hogy valahogy ahogy az első utazása megtörténik, utána ott volt benne ez a kínzó vágy, hogy menjen, és utána már olyan nyughatatlanná vált itthon. Én magam is tapasztaltam ezt, és főleg akkor jellemző, ha egyedül megy az ember, valahogy sokkal intenzívebben képes megélni ezeket az érzéseket.
Igen, és mondod ezt a nyughatatlanságot, pontosan utána ezt éreztem. Nem tudtam utána ülni a fenekemen, és éreztem, hogy nekem vissza kell mennem Görögországba. Azt gondoltam, hogy ott van nekem valami. A következő utam az nem Görögországba vezetett, hanem Dániába. Ilyen karácsony után nagyon-nagyon hideg volt, emlékszem. És akkor utána, amikor hazajöttem onnan Magyarországra, január 1-én vagy 2-án, utána a következő reggel arra ébredtem, hogy ennek az évnek a második felében gyökeresen megváltozik az életem. És hogy intézzek el addig minden, de tényleg tehát minden, hogy én készen legyek erre. És akkor kiszálltam a nappaliba, fogtam egy tollat papírt, írtam egy hosszú listát, hogy miket intézzek el. Amiben benne volt az, hogy lakásomnak volt egy tárolója, és akkor azt ürítsem ki. Tehát az tele volt mindenféle ilyen bútorokkal, meg ilyen dolgokkal, amiket nem használtam, és hogy azt ürítsem ki. Akkor a nevemet megváltoztatni. Szóval így voltak ilyen nagy projektek. Elég hosszú lista volt. És akkor én az évet elkezdtem azt szerint élni. De nem tudtam, hogy miért. Azt tudtam, hogy ezt így csinálnom kell. Mert valami fog történni. És akkor már így rajta voltam így ezen a hullámon, ezen az élet áramlásán. Csak például sokkal gyakorlottabb vagyok abban, hogyha kapok egy ilyen jelet, hogy valamit csinálnom kell, akkor is, hogyha semmilyen racionális alapja nincsen, és senki más nem is érti, hogy miért, és én se értem, hogy miért, akkor is csinálom, mert tudom, hogy ki fog derülni, hogy miért.
Azért az megütötte a fülem, hogy névváltoztatást kellett intézned, miért kellett nevet változtatnod?
Nem kellett igazából, ahogy mondtam, én Baross Panni vagyok, most így hivatalosan, és akkor engem úgy hívtak, hogy Baross Zsuzsanna. De kicsi gyerekkoromtól kezdve engem Panninak hívtak otthon, csak ugye nem ez volt a hivatalos nevem, és ebből mindig Kaliba volt, és a Zsuzsannát nem éreztem az én nevemnek. Tehát ilyen hivatalos helyeken azt gondolták, hogy én teljesen ütődött vagyok, mikor szóltak nekem Zsuzsa, Zsuzsa, és én meg néztem, mint aki tök süke, és nem reagáltam. És akkor rájöttem, hogy jaj, nekem szólnak. Tehát, hogy nem éreztem az enyémnek. Ez az egyszerűbb része volt, a Zsuzsannáról a Pannira. A másik pedig az, hogy volt a családunkban egy ilyen névelírás, és a két S-ből a Barossnál egy S-i alakul át a családvezeték neve, és na azt sem éreztem a magaménak. Akkor írtam egy kérvényt a belügyminisztériumnak, és akkor azt írták vissza, hogy a Panni rendben, de a Baross, mivel hogy az egy nemesi név, azt nekem igazolnom kell, hogy akkor ez valaki két S-sel írta valamikor így a családban. És akkor így el kell kezdenem kutakodni levéltárban, temetőben, plébánián, és akkor végül is találtam bizonyítékot, ez 1803-ban született ők nagyapa, aki kétessel írta, és akkor így tudtam megváltoztatni.
Valamilyen módon ez hatott a lelkedre, a személyiségedre, ez, hogy helyére került a név?
Igen, tehát hogy teljesen önazonos vagyok.
Na és akkor elkezdtél a belső hang hatására készülődni, felszámolni, eladni dolgokat, mikor kristályosodott ki, hogy mi a valódi hívás, mi a feladat?
Az később, tehát akkor én már itt voltam Ázsiában. De hogyha azt kérdezed, hogy az irány pontosan, mert ugye Ázsia az nagy, és én nem is tudtam, hogy Ázsiába akarok menni, tehát én nem tudtam semmit.
Az hogy derült ki, hogy te Ázsiába mész?
Az úgy derült ki, hogy... Ja, és még volt egy utazásom utánom. Mondtam, hogy vissza akartam menni Görögországba mindenképpen, a Lükabétosz hegyre, azaz Athénnak a legmagasabb pontja. Igen, márciusban mentem vissza, már 2016-ban, abban az évben, amikor én elindultam Ázsiába, és akkor csináltam egy ilyen Ciprus-Kréta-Atén körutat, és ott tehát vettem egy hátizsákot, és már az a hátizsák az ilyen főszereplő lett az életemben, az ott volt a hálószobámban, nem tettem el, és akkor amikor felébredtem, akkor így ránéztem a hátizsákomra, és ilyen szerelmes voltam. Szerelmes voltam a hátizsákomban. És ezt az út olyan volt, hogy csak az első pár napra foglaltam Airbnb szállást, utána úgy voltam vele, hogy lesz, ami lesz. Néhány váltás ruhám volt a hátizsákomban, és képzeld el, úgy lett, hogy mindig valahogy a legjobban alakult. Mindig lett valahogy szálláson, vagy hostelben, vagy couchsurfingen. Sőt, amikor Athénba értem, így az utolsó éjszakára, akkor én nagyon szerettem volna hajózni, csak ugye március az nem szezon, és akkor még nem jártak a hajók. És mikor Athénba értem, akkor találtam egy yacht Airbnb-t. Egy új-zéland fickó, aki eladta mindenét, felszámolta mindenét Új-Zélandon, a cégét, meg az életét, és vette egy yachtot, és oda költözött, tehát leginkább ott horgonyzott, és akkor az ő yachtján voltam egy Airbnb szálláson, egy kabinban. És igazából az volt az egész útnak a tanúsága, hogy nincs egy szükségem semmi másra, csak elég az minden, ami a hátizsákomban van. Az a rengeteg tárgyam, ami volt, az így elvesztette a jelentőségét. Ez volt az egyik, a másik pedig az, hogy egy hiába nem szerveztem meg az utat, mégis mindig a legjobban alakult, és azt éreztem, hogy az egész világ teljesen biztonságos. És mindig minden megvan, amire szükségem van. És mindig mindent megkapok, tehát szállás, amire szükségem van.
Egyébként hogy intézted a szállásokat? Tehát a interneten keresgéltél aznap, vagy bekopogtál helyekre, vagy szóval?
Couchsurfingen küldtem ilyen requesteket, és akkor vagy elfogadták, vagy nem, és hogyha nem, akkor pedig mentem, és akkor hostelben találtam helyet.
Elindultál egyszer csak Ázsiába. Ez honnan jött, hogy neked Ázsia lesz az irány?
Akkor nem ismertem senkit, aki így utazott volna. Tehát, hogy a környezetemben, így a barátok, mindenki élte a dolgozós életét, tehát, hogy nem láttam semmilyen példát így magam előtt, tehát nem volt ilyen kapaszkodó. Én egy valakit ismertem, aki utazott, a Backpacker Bori, aki blogger volt akkor is, előadásokat tartott utazásról, és azóta már ezt is csinál. És nekem ez az egy jutott eszembe, hogy akkor írjak neki egy üzenetet. Küldtem neki egy e-mailt, leírtam benne, hogy én most így miben vagyok, és akkor ő visszaírt, hogy hát akkor ezért megérintette ez a történet, és akkor tudod ilyen személyes tanácsadást adni, hogyha visszaér, nem tudom, honnan valahol Dél-Amerikában volt. És akkor volt egy ilyen nagy mély repülésem, csak egy ilyen 2-3 hét volt, mert olyan környezetem úgy tette fel a kérdéseket. Ugye én még ahhoz a világhoz tartoztam, és ott voltak a barátaim, akiknek szintén így ez volt a normális, ez a biztos munkahely, és biztos élet, biztos körülmények, tárgyak, stb. És kérdezték, hogy hát, hogy mit akarok csinálni, és akkor hogy hagyhatom ott egy ilyen jó munkahelyet, meg akkor miből fogom fizetni ezt, és akkor így meg úgy is hogy lett. Amik bennem is ott voltak ezek a kérdések, de bennem ott volt ez a nagyon erős érzés, ami bennünk nem volt. És azzal, hogy kinyitottam magam ezekre a külső így segítségre, vagy ők is gondolom segíteni akartak, akkor így ezek így felerősödtek benne.
Elbizonytalanítottak?
Hát így, ja, talán elbizonytalanítottak, de én beteg lettem. Tehát úgy, hogy ilyen lázas lettem, fájt a torkom, tehát úgy, hogy én egy kézt kidőltem. Tehát ugye a szervezetem ezt így nem bírta. És igen, meg így elég lent éreztem magam, hogy akkor nem láttam a kiutat, hogy akkor most merre menjek. Akármikor becsuktam a szemem, azt láttam, hogy egy folyosón vagyok, mögöttem van egy ajtó, meg előttem egy ajtó. Mind a két ajtó be volt csukva. Tehát én egy zárt folyosón voltam.
És rajta múlt, hogy melyiket nyitogatok.
Igen. Igen. Tehát úgy, hogy én már hátat fordítottam az ajtónak, ami ott volt mögöttem, ott volt a múltam, és tudtam, hogy oda visszafordulhatok bármikor. És ugye azt éreztem, hogy ugye ezek a környezetem így tol, hogy menjek oda-vissza. És akárhányszor megkérdeztem magamtól, hogy visszamennék-e oda, mert visszamehettem volna, senki nem kényszerített, hogy menjek tovább, vagy előre. És akkor akárhányszor megkérdeztem magamtól, hogy visszamennék-e, azt mondtam magamnak, hogy inkább meghalok, mint hogy visszamenjek, nem. És akkor ott volt szembe a folyosó végén a másik ajtó, ahol fogalmam nem volt, hogy mi van. Fogalmam nem volt, semmi az ég egyet a világon, semmilyen elképzelés. És így éreztem magam. És amikor találkoztam végig a Backpacker Borival, akkor ő mondta azt nekem, tehát hogy így azt javasolja, hogy menjek Ázsiába, Indiába. Én semmit nem tudtam Ázsiáról, soha nem jártam Ázsiában. Szóval én nem azt láttam, hogy vannak az országok, amit most már látok, hogy mindegyik országnak van sajátossága, hanem nekem egy massza volt az egész, egy ilyen káoszos, piszkos massza. Hát ezt mondom, én Ázsiában hogyan? Miközben éreztem azt, hogy engem a nyugati világ az egyáltalán nem vonzott. És azt hiszem, hogy azután volt, ugyanaz nap, vagy következő nap, hogy egy csoportos meditációra mentem, és ott a csoportvezető azt mondta így a csoportnak, hogy Oké, akkor most így képzeljétek el magatokat a kristály piramisban, bemegy a mesteretek, mond nektek valamit. És akkor jó, láttam magam a kristály piramisban, és bejött a Dalai Láma hozzám, és azt mondta, hogy menj Nepálba. Úgyhogy én tudtam, hogy akkor nekem Nepálba kell menni. És akkor még nem, tehát hogy ez valamikor így nyáron, nyár elején közepén volt, és én a nyár végén, a születésnapomon, a Balatonon egy szapon, tehát egy stand-up paddleboardon a napfelkeltét néztem, kieveztem a Balaton közepére megnézni a napfelkeltét, és akkor jött ez az üzenet, hogy na most mire válsz meg? És akkor visszaveztem, kinyitottam a laptopom, és akkor megvettem valahogy október eleje közepére egy egyirányú repjegyet Nepálba.
Jó erős pillanataid voltak azért, amik így löktek a változás az út elé. Milyen érzések voltak benned, amikor megvolt az egyirányú jegyed? Az ugye azt jelenti, hogy elindulsz is, majd ki tudja, hogy mikor jössz haza, haza jössz.
Igen. Először egy ilyen megkönnyebbülés volt, hogy akkor végre, oké, akkor rendben, most már akkor megyek, akkor most már tudom. Tehát az egy jó, jó pillanat mindig, amikor így eldöntöd, és akkor megveszed a repjegyet, vagy a vonatjegyet, vagy buszjegyet, vagy hajójegyet, mindegy, csak amikor így tudod, hogy akkor most már akkor arra mész. Az egy ilyen megkönnyebbülés, mert egyébként végtelen lehetőséged van. És akkor jó, mert ez megvan. És akkor ez jó volt egy darabig, utána elkezdtem stresszelni, mert nem csak az volt, hogy kinyitottam egy ajtót, hanem bezártam a másikat. Hát én azt gondoltam, hogy így, hogy vissza fogok menni, de annyira mentek le rólam a dolgok, hogy valahogy így éreztem, hogy ez innen nem lesz visszaút. Például a lakás, amit béreltem, nagyon szerettem, nagyon-nagyon jó lakás volt, és akkor én azon gondolkodtam, hogy hogyan tudom azt megtartani azt a lakást. Hogy akkor hogy lehet, hogy valaki oda költözön addig, amíg én hátizsákolok, és akkor utána visszajövök, akkor én visszaköltözöm. És pár hétig így gondolkodtam ezen, és akkor felhívott a tulaj, hogy tudod, hogy szeretném veled, hogy elkezdtem árulni a lakást, és el fogom adni. És minden így ment le rólam. Tehát a végén nem maradt semmi, ami otthon tartott volna.
Aztán elindultál Nepálból, mennyi időt voltál?
3 hónapig voltam Nepálban. Ott úgy van, hogy vannak vízumok, megérkezel az országba, és te meg veszed a vízumot. Tehát ott van 15 napos, nem tudom, 1 hónapos, 2 hónapos, 3 hónapos vízum. És akkor én a legtöbb időre, amit lehetett, ha 3 hónapra vettem egy vízumot.
És az ember mennyi pénzzel indul el egy ilyen bizonytalan hosszúságú útra?
Az emberek nagy része elég biztonságos pénztartalékkal megy. Azért a legtöbben tervezni szokták az ilyen hosszabb ázsiai utat. Mivel nekem minden ilyen spontán volt, és azután, hogy én ott hagytam így a munkahelyem, és elindultam, aközött eltelt vagy fél év. Tehát nekem nem volt utazásra is félretett pénzem, tehát én egy kicsit több, mint egy havi fizetéssel indultam el Ázsiába.
Amikor ott élted ezeket a mindennapokat a 3 hónap időtartamban, akkor kezdted megérteni, hogy miért pont Nepálba indultál el, ez kiderült?
Hát az is érdekes volt, tehát ez egész egy ilyen belső utazás volt, mint Nepálban. Én akkor így nem is posztoltam így a social médián, tehát hogy így legszívesebben nem is beszéltem volna senkivel, mert nagyon nehezemre esett kifelé kommunikálni, és annyira intenzív volt, ami belül történt. Akkor nekem így megváltozott az, hogy mi a normális. Ahogy mondtam az előbb, hogy mikor otthon voltam, azt tűnt normálisnak, hogy mindenki munkahelyre jár dolgozni. És amikor Nepálba értem, én akkor rengeteg hátizsákossal találkoztam. És akkor meg azt tűnt normálisnak, hogy az ember nem otthon ül és hajtja a mókuskereket, hanem felfedezi a világot, meg saját magát. És nagyon sokféle emberrel találkoztam, nagyon sokféle nemzettel, és akkor mindig azt kérdeztem magamtól, hogy én miért utazom, most miért vagyok én itt Nepálban, oké, hogy ide jöttem, de miért? És azt néztem, hogy miért jönnek ide a többiek. Menekülnek valami elől, vagy keresnek valamit? Nekem így ez volt ilyen fő kérdésé. És akkor egy magamtól is ezt kérdeztem, hogy én menekülök valami elől, vagy keresek valamit? És én akkor kaptam meg a választ, amikor, nem tudom, hogy hallottál-e a Vipassana meditációról, ez egy ilyen csend meditáció, és olyan csend meditáció, hogy egy ilyen elvonulás, amikor nem csak nem beszélsz, nem olvasol, nem csinálsz semmilyen, tehát joga gyakorlatot, tornát, még szemkontaktust sem tartasz a többiekkel. nagyon szigorú szabályok vannak, 4:30-kor ébresztő, 5 órától meditáció, 6 óra 30-tól reggeli, 7:30-ig vagy 8-ig pihenő, utána egyéni meditáció, csoportos meditáció, megint meditáció, tehát ilyen napi 10 óra meditáció. Úgy tudom, mint egy börtön. Ezzel a sok szabállyal. És nem is tudom, hanyadik napon értettem meg, tehát úgy a vége felé, hogy valójában ez a legnagyobb szabadság, amit adhatok magamnak. Mert itt nem volt gond azzal, hogy tehát nem kell kitalálni, hogy mit csináljak, nem kell kitalálni, hogy mit egyek, hogy főzzem meg, semmit nem kell kitalálni, mert meg volt adva minden. Tehát pont az, hogy ilyen szigorú szabályok között tartottak, így volt lehetőségünk csak magunkkal foglalkozni. És csak magunkkal lenni, ami soha nem történik meg. Gondolj bele, hogy így mindig valahogy kifelé figyelünk, ha más nem az ablakon. Tehát általában a telefonunkkal, a szüttyögünk, meg a barátokkal, a párunkkal, kutyával.
Külső dolgokra figyelünk. Milyen gondolataid, érzéseid jöttek elő ez alatt a meditáció alatt?
Hát képzeld el, ami talán a legérdekesebb volt, hogy láttam magam egy trópusi szigeten, ahol pálmafák vannak, gyarmati épületek vannak, tehát ahol élek, és én nagyon boldog vagyok, és láttam magam, ahogy turizmussal foglalkozom. És én azt gondoltam, hogy vissza kell mennem Ciprusra. Mert hogy abban az évben voltam ugye Cipruson, amit mondtam, hogy ez a körút, és akkor nekem biztos vissza kell mennem Ciprusra, hát az is ugyanaz, sziget a földközi tengeren, pálmafák, brit gyarmat volt. Én már itt voltam Penangon egy jó pár hónapja, amikor én rájöttem, hogy én Penangon láttam magam akkor meditációban. Ez az egész, az ázsiai utazást arra volt jó többek között, hogy rájöjjek, hogy végülis mindent megkapunk, hogyha rácsatlakozunk erre az isteni energiára. Nem kell semmit kitalálni.
Jan, kerültél Penangra.
Akkor már nagyon hideg volt. Akkor így január volt, és Nepálban nincsenek fűtőtestek. Tehát jó, nincsen mínuszfok, de azért gondolod el ilyen 5 fokban aludni benne a szobában, így lefagyott az orrom, a fülem, és akkor csak arra vártam, hogy valahol melegen legyek. Oké, akkor gondoltam, hogy jövök tájföldre, úgyis szeretném megnézni ezt az autentikus tájföldet. És megérkeztem vörkövélyen keresztül, tehát hogy a vörkövély ez olyan önkéntes munka, hogy te dolgozol valamennyit, egy ilyen 4-5-6 órát, és akkor cserébe kapsz szállást, meg talán étkezést is. A vendéglátótól. És akkor én így ezen keresztül utaztam, tehát úgy, hogy ilyen szállásokon szálltam meg, ahol így azért jó, mert közösség is volt. És én Tájföldön egy posztelben voltam, ahol kellettem így jogát oktatni, de hát ez egyáltalán nem olyan volt, mint amilyet vártam. A környezet igen, gyönyörű volt a tenger, 2 percre volt a hosteltől. Az autentikus Tájföldet azt már rég nem lehet megtalálni, csak hogyha te tényleg így elmész ilyen kis falvakba. És Tájföld már annyira turistás, kereskedelmi ország lett, hogy igazából nem lehet, tehát ez a Thai smile az is egy üzleti fogalom. És én egyáltalán nem erre számítottam, és nem is éreztem jól magam. És akkor kerestem, hogy hova tudnék onnan dobbantani, és találtam egy vitorlás hajót, ami egy maláj szigetről, Langkawiról indulva, tervezett vitorlázni fel északra az Andaman-tengeren, Tájföldön. Jelentkeztem, ott is hát ilyen legénységnek, illetve jogát oktatni, és azt mondta a kapitány, hogy jó, rendben, de mivel nem fogunk kikötni Tájföldön, és hogy biztos, hogy elég legyen a vízuma, én menjek el egy nagykövetségre, egy táj nagykövetségre, és intézzek 60 napos tájvízumot magamnak. És azt mondta, hogy van egy hely, az a neve, hogy Penang, ez egy sziget Maláziában, és ott menjek el a táj nagykövetségre, és hogyha megkaptam a vízumot, a 60 naposat, akkor menjek át Langkawira, és szálljak fel a hajóra. És nem tudtam, hogy nekem teljesen megváltozik az életem estére. Amikor kis busszal megérkeztünk a Penang hídon, a szárazföldről megérkeztünk a Penangra, és én Georgetownban kiszálltam a kis buszból, és akkor éreztem ezt a szívdobbanást, hogy ez az otthonod. És csak néztem, teljesen ismeretlen helyen jártam, ami nagyon ismerős volt, és hogy ez az én otthonom. És azt tudtam, hogy nekem ide vissza kell jönnöm, mert hogy itt kell élnem. És akkor a következő napokban intéztem ezt a tájvízumot. Annyi volt itt még a szerencse, hogy egy kicsit tovább maradtam Penangon, mint amennyit terveztem. Tervben ilyen 3-4 nap volt, de közben munkaszüneti nap volt, amikor ugye nem dolgoztak a nagykövetségen. És akkor így azt hiszem, egy jó egy hétig voltam itt Penangon, és így bejártam keresztül kasul az egész Georgetown.
És akkor, ha jól értem, aztán a hajód után, amire ugye intézted a vízumot, visszatértél Penangra, mutasd be nekünk a szigetet, hogy picit lássuk mi is magunk előtt, hogyan néz ki, milyenek az emberek, mekkora hányan élnek ott.
Ez úgy képzeld el, hogy egy teknős béka alakú sziget, aminek a feje és az első két lába északra, északkeletre néz. Az körülbelül ilyen Szeged város méretű. Vannak ilyen biciklis ismerőseim, akik én versenybicóval körbe szokták ilyen hétvégenként tekerni, nagyon korán indulnak, és akkor ők egy ilyen 2,5-3 óra alatt körbe mennek a szigeten. A lakossága az ilyen 800 ezer fő, tehát elég nagy a népsűrűség. Egy jó nagy része most már Penangnak ilyen nagyon nagyvárosi hangulata van, felhőkarcolókkal. Penang-sziget elhelyezkedése mindig nagyon fontos volt, évszázadokon, évezredeken keresztül. India és Kína közötti kereskedelmi útvonal mentén feküdt, és utána jöttek az európai gyarmatosítók, többek között a britek. Georgetown volt egyébként az első város Malajziában. És ma UNESCO kulturális világörökségi státusz, mert annyiféle kultúra találkozik itt a világon. Egyetlen egy hely van, ahol a világvallások megmaradtak ennyire tradicionálisan, mint Penangon, és az Jeruzsálem.
Mondtad ugyan, hogy multikulturális a hely, ahol élsz, tehát nyilván egy befogadó országról beszélünk, mégis mennyire volt könnyű beilleszkedned, hogyan fogadtak ott téged?
Igazából az első másodperccel kezdve itthon éreztem magam, itt Penangon is, és Malajziában is. Tehát mivel az emberek így szocializálódtak, hogy ennyiféle etnikum él együtt, tehát a három fő etnikum Malajziában a malájok, a kínaiak és az indiaiak. Tehát nem csak etnikailag nagyon színes ettől Malajzia, hanem kulturálisan is, és vallásilag is. Ilyen nagyon elmenyítő az egész. Nem tudott berakni igazából dobozokba az embereket. A malájok, ők csak muszlimok lehetnek, szóval az egyetlen az, ami egyértelmű. Tehát nem az, hogy meglátsz egy kínait, és akkor te rögtön tudod a történetét és a vallását. Olyan érzés itt lenni, mint hogyha a világ közepén lennék. És nem csak azért, mert ennyiféle ázsiai kultúra találkozik, hanem nyugatiak is vannak. Tehát Penang egy nagyon-nagyon élhető, Malajzia is nagyon élhető hely, de Penang főleg nagyon élhető hely nyugatiaknak. Tehát, hogy itt megvan minden, ami kényelmes, hogy az európaiaknak is, kávézók, meg munkahelyek is, ugye, ahol dolgoznak általában a nyugatiak.
Ezt jó, hogy szóba hozod, mert épp kérdezni akarom, hogy miből élsz, találtál-e munkát, hogyan telnek ott a mindennapjaid?
Elég speciális helyzetben vagyok, tehát általában a nyugatiak nem úgy élnek itt, mint én. Általában a nyugatiak úgy kerülnek ide, hogy dolgoznak egy munkahelyen az országukban, és az ő cégüknek van egy leányvállalata vagy anyavállalata, és akkor ide küldik őket dolgozni, tehát kiküldetésben vannak. Vagy jelentkeztek ilyen Malaysian vagy Second Home programra, általában azok már egy tehetős nyugdíjasok, akik ezt így ki tudják fizetni, és akkor kapnak 10 évre vízumot, és akkor úgy tudnak itt élni. Én az elején turista voltam itt, és aztán, mivel nagyon érdekelt a Malajzia története, történelme, én elkezdtem már megmutatni így a blogomon keresztül is, és személyesen is magyaroknak. Jelentkeztem egyetemre, el is végeztem turisztikai fejlesztés szakot, mesterképzése itt a Penangi Egyetemen, és most pedig PhD programra járok, turizmus utazás programon, disszertációmat írom, Developing the Hungarian Inbound Tourism in Malaysia, tehát hogy a magyar bejövő turizmus fejlesztése Malajziában.
Kicsit oda vonzod majd a magyarokat arra a destinációra. Miből élsz? Mi a bevételi forrásod?
Több mindent csináltam itt már, amióta itt vagyok. Az elején jogát oktattam, még a pandémia előtt. Meg mindig voltak ilyen kisebb munkák, filmstatisztálás, dolgoztam vegán étteremben, mint séf. Hát most nem jut a szemben, hogy amit csináltam, de a pandémia alatt elkezdtem magyar kajákat főzni. Egy Penangon sok tehetős ember van, főként ők kínaiak, és ők azért utaztak sokat Európába. És akkor Magyarországról a legtöbb mindenkinek az első eszébe jut, hogy gulyás. ugye nagyon szeretik az emberek a hasukat. És a gulyásleves az nagyon népszerű. Úgyhogy én így a pandémia alatt ilyen kiszállításra magyar kajákat főztem, és akkor voltak így törvendégeim. Azóta ezt már nem csinálom így rendszeresen, akkor, hogyha valamilyen alkalomból rendelnek tőlem, és akkor sőzök. Dolgoztam tolmácsként is, magyar-angol tolmácsként, egy maláziai cégnek orvosi tolmács voltam.
De mindről múlt időben beszélsz, vagy titok, hogy mit csinálsz most, mivel keresed a pénzt?
Most azzal foglalkozom, hogy turistáknak segítek Maláziában megszervezni az útjukat, és megmutatni nekik Maláziát, vagy Penangot. A blogomon keresztül szoktak megtalálni, a blogomnak az a neve, hogy Malázia 1000 arca. A blogomon igyekszem bemutatni egész Maláziát, és nem véletlenül ez a neve a blognak, hogy Malázia 1000 arca, mert tényleg, hogyha elutazol Malázia különböző részeiben, akkor olyan, mintha nem is egy országban járnál. Én bérelek egy lakást, egy 30 emeletes toronyházban, a 20. emeleten bérelek egy lakást. Nagyon-nagyon helyes maga a ház is, és a lakás is. Itt a tenger mellett vagyok, 4 szoba van a nappalival együtt, és akkor a 4 erkély van, mind a 4 a tengerre néz. A folyosóról, ami egy ilyen tök nagy tágas folyosó, annak pedig a Penang-hegyre látni. Úgyhogy egy ilyen nagyon kényelmes és élhető helyen lakom, és akkor itt az egyik szobát adom ki magyaroknak. Még ez is egy ilyen bevételi forrásom.
Mennyi pénz kell egy hónapban ahhoz, hogy kényelmesen megélj? Gondolom, lakást vagy házat bérelsz, étkezni, utazni.
Mivel nem készültem erre a kérdésre, ezért most így csak így gyorsan próbálok így kalkulálni. Lakást bérelhetsz már mondjuk ilyen 1500-1600 ringgittől havonta, ami körülbelül ilyen 120 ezer forint, tehát 120 ezer forinttól felfelé, akár meddig, tehát itt lehet 8000-10000 ringgit ér is, tehát ilyen 800 ezer forintért is lehet lakást bérelni. Rezsiköltségről annyit, hogy vízdíj az tényleg nem számottevő, és képzeld el, hogy itt nem vezetékes gáz van, hanem palackos gáz. Itt az elektromos áram az, ami többe kerül, tehát a légkondi használattól azzal kell óvatosnak lenni, mert nagyon, nagyon el lehet szállni akkor az áramszámlával. Tehát nekem az áramszámlám, most nagyon-nagyon nagy hőség van, most kell, hogy használjak légkondit. Amikor monszun időszak van, be se kapcsolom a légkondit, nekem olyankor az áramszámlám ilyen, akkor ilyen 4000 forint körül van.
Hát igen, hogyha fűteni nem kell, akkor neked a légkondi az, ami itt van a fűtéshoz, neked ott a légkondi. Milyen étrenden vagy, hogyan főzöl például, ott helyi ételeket készítesz, vagy még azért a magyar íz az hiányzik, és ezt próbálod becsempészni?
Én vegetáriánus vagyok, és már az voltam, azt hiszem, már egy évvel azelőtt, hogy én kijöttem Ázsiába, úgyhogy én ott már otthon sem ettem igazából ezeket a zsíros, húsos magyar kajákat, úgyhogy ez annyira nem hiányzik. Ami hiányzik, az a túró, a tejföl, és hát persze a túró rudi, meg a sajtok. Ezeket itt nem lehet kapni. Lehet sajtokat kapni, vagy nagyon ízetlenek, vagy hogyha jók, akkor azok már annyira drágák, hogy azt már én így nem veszem meg. Úgyhogy át kellett alakítani az étkezésemet valamennyire, de mondom, ez nem volt olyan nehéz, mivel a toposok az zöldségek mindig vannak, illetve gyümölcsök mindig vannak. Tehát olyan nap nincs, hogy ne egyek gyümölcsöt. Mangó, a banán, a sárkánygyümölcs, és rengetegféle gyümölcs van. Én főzni elég sokat szoktam magamnak, de ilyen gyorsabb ételeket, nagyon szeretem az ilyen ramen stílusú leveseket, amiben ugye van zöldség, meg gomba, meg tofu, meg tészta. És akkor azokat én nem olyan nagy cucc összeütni. De Penangon nagyon sok nemzet kajája megtalálható, ugye a kultúrával az is jön a konyha, és itt meg szoktam kívánni a táj ételt, az arabot, a kínait, a vietnámit, a japánt, indiait, illetve van olyan is, azt is nagyon szeretem, tehát az úgynevezett nyonya konyha, nyonya ételek, ami ilyen maláj, a kínai fúziós.
Azt akarom kérdezni, hogy érzed ott magad, boldog vagy-e? Megtaláltad-e az, amiért elindultál, amit kerestél?
Igen, nagyon hosszú út volt. Így nem is tudtam sokáig, hogy mi az igazából, amiért én itt vagyok. De igen, így megtaláltam az, igazi önmagam valahogy így sikerült felfejtenem, és valahogy nem tudom miért, tehát hogy ezen a helyen kell, hogy éljek. Tehát én továbbra is azt érzem, hogy ez az otthonom, annak ellenére, hogy nagyon jó hazamenni Magyarországra, és ott is azt érzem, hogy otthon vagyok, de valamiért itt kell, hogy éljek.
Milyen gyakran jársz haza?
A pandémia alatt nem mentem haza, hát én 3,5 évig nem mentem haza. Volt a pandémia, akkor dolgoztam, akkor azért nem, akkor nem volt pénzem, az is volt az oka, aztán szakdolgozatot írtam, tehát mindig volt valami, amiért nem mentem haza, és tavaly nyáron mentem haza. Ez nagyon jó volt, remélem, hogy az idén is haza tudok menni egy hónapra.
Most már azért lassan 8 éve, hogy elindultál, a barátok, az akkori barátaid, akik le akartak beszélni erről, vagy hát szóval döbbenettel nézték a te vállalkozásodat, ők mit szólnak most? Azért a 8 év az bizonyítja, hogy jó döntés volt. Egyetlen tartod még velük a kapcsolatot?
Nem mindenkivel. Tehát azért tudod, én ahogy meghoztam ezt a döntést, vagy így rekapcsolódtam erre az utamra, akkor én így eljöttem egy irányba, és valaki másik irányba. Tehát, hogy valakivel már nem működik a kapcsolat, de nagyon sok barát van, és igazából ez így akkor derült ki számomra, amikor így hazamentem, és nem is tudtam mindenkivel találkozni az egy hónap alatt. Annyi barátom van, és annyi mindenkivel szerettem volna találkozni, és annyi mindenki szeretett volna velem találkozni. Igazából onnantól kezdve, hogy én eldöntöttem, hogy jövök, én nem vagyok bizonytalan, onnantól kezdve már senki nem akar bennem így kétségeket ébreszteni, vagy lebeszélni, vagy segíteni, akárhogy is nevezzük ezt. És így arra is rájöttem, hogy igen, tehát hogy így magamra kell, a belső hangomra kell, hogy hallgassak, mert az emberekben benne van ez a szándék, hogy tanácsot akarnak adni. Tehát, hogyha azt látják, hogy valaki bizonytalan, tanácsot akarnak adni, de ugye mindenki a saját dobozában van. És mindenki csak a saját dobozából tud tanácsot adni, és ez soha nem lehet igazából hiteles. Tehát a hiteles tanács csak az lehet, hogy keresd meg magadban a választ. És onnantól kezdve, hogy én nem vagyok bizonytalan, már senki nem akar tanácsot adni, mert az, hogy én tudom, hogy mit akarok, az egy erőt mutat. És az erőnek senki nem akar tanácsot adni.
Remélem, hogy tetszett az adás. Ha bármi észrevételed van, esetleg további kérdéseid lennének a szereplőkhöz, nyugodtan írd meg kommentben, szerkesszük együtt az adásokat.